Kovács László, az Európai Bizottság adó és vámügyi biztosa, az Inforádió arénájának vendége. Ha az együtt egyhangú döntés helyett a minősített többséggel történő határozathozatal lép életbe, akkor matematikailag meg kell, hogy növekedjen az abban vesztes országok aránya. Magyarország nem tartozik a legnagyobb területű és népességi uniós országok közé sem. Hova kell ebben a meccsben állnunk? Hogyan kell dolgoznunk, hogy lehetőleg mindig nyertesei legyünk a kétharmados, illetve a minősített többségű döntéseknek?
Kezdjük azzal, hogy vajon a közösségi érdekek és a nemzeti érdekek viszonya, esetleges konfliktusa összefügg-e az ország nagyságával. Az a tapasztalatom 3 éve a bizottság tagjaként dolgozva, hogy van bizonyos összefüggés, mégpedig az, hogy a legnagyobb országok esetében a távolság a nemzeti érdek és a közösségi érdek között általában nagyobb, mint ugyanez egy kisebb, egy közepes vagy kis ország esetében.
Aztán azért, mert ők szoktak a befizetők lenni?
Nem csak befizetőst jelent, mert vannak kifejezetten kis országok, amelyek éppen mondjuk az egyfőre első nemzeti össztermék magatjában nettó befizetők, és vannak nagyobb országok, amelyek nettó kedvezményezettek, és az is előfordul, Írország a például sokáig nettó kedvezményezett volt, és aztán miután elérte, sőt meghaladta az unió átlagos fejlettségi szintet, már nettó befizetővé vált. De a nagy ország az inkább próbálkozik azzal, hogy a saját nemzeti érdekeit érvényesítse, legyen az gazdaságpolitika, vagy legyen éppen kül- és biztonságpolitika. Kisebb és közepes ország, kis és közepes országok esetében ez ritkábban fordul elő. Tehát ilyen értelemben a minősített többséggel hozandó döntések szemben a egyhangú döntésekkel, a vétó lehetőségével, ez jobban szolgálja a közösségi érdekeket, mint amikor egy ország is vétózni tud. Esetleg egy nagy ország, akinek a nemzeti érdekei nagyon távol esnek a közösségi érdektől, és ő a saját érdekeit érvényesítendő vétózni fog. Ez az első dolog. Tehát Magyarország itt azok között, az országok között szerepel, amelyiknek az érdeke általában közelebb van a közösségi érdekhez ilyen értelemben. Például Magyarországra nem emlékszem most így vissza, hogy volt-e magyar vétó az elmúlt években. Nem, lehet, hogy volt.
Most én is kutatom, nem ugrik be.
Rá. Míg más országoknál ez előfordul. De egyébként megint csak a saját tapasztalataimból kiindulva. Az a jelenlegi gyakorlat, és az adópolitikában ám most példa van a kötelező egyhangú döntés miatt. Amikor minden érv megbukik azon, hogy egy ország azt mondja, hogy nem, és ő megvétózza. Volt olyan példa, amikor egy mindenki által osztott vélemény azon bukott meg, hogy egy nagy ország pénzügyminisztere vétózott, nem azért, mert az ő országának az érdekeivel ez ellentétes lett volna, hanem azért, mert így próbált nyomást gyakorolni a többiekre, és mindenekelőtt a bizottságra, hogy egy másik kérdésben a neki megfelelő döntés szülesse, meg is mondta. Mikor én azt mondtam ott a bizottság, illetve a pénzügyminiszteri tanács ülésén az illető pénzügyminiszternek, hogy de hát ez lényegében zsarolás, azt mondta, igen, ez az.
Mennyire barátaink hajlamosok erre a technikára állítólag, nem?
Ez egy annál is esetében, annál is nagyobb, kétszer akkora ország esetében fordul elő, és azt mondta, hogy igen, de nevezhetjük nyomásgyakorlásnak is. De láttam olyat is, épp most a december 4-i pénzügyminiszteri tanácsülésén, amikor egy konkrét ügy, egy úgynevezett áfa csomag elfogadása, azon bukott majdnem meg, és ez már egy 7 éve kínlódnak, ugye az elődeim is ezzel a problémával, és most, amikor tényleg közel jutottunk a megoldáshoz, Luxemburg vétózott. És a luxemburgi pénzügyminiszter, aki egyben az ország miniszterelnöke, Jean-Claude Juncker, aki egy nagyon tekintélyes személyiség, azt mondta, hogy ő ezen a döntésen Luxemburg nemzeti össztermékének, jövedelmének az 1%-át veszíti el. És ez még egy ilyen gazdag országban is számít, és ő ebben a döntéssel nem tud hazamenni. És aztán tárgyalási szüneteket kértünk, és végül sikerült egy olyan megoldást találni, hogy a csomag része, amely Luxemburg számára ilyen veszteséget eredményezett volna, az nem 2010-ben, csak 2015-ben fog életben. Tehát adunk egy időt Luxemburgnak, hogy felkészüljön erre a veszteségre. És ráadásul 2015 után is van egy fokozatosan leépülő áfa bevétel megosztó rendszer, ami azt jelenti, hogy ami most 100%-ig Luxemburgot gazdagítja, az még 2 évig 30%-ban Luxemburgé marad, következő 2 évben 15%-a marad Luxemburgé, és csak az 5. évben szűnik meg ez a kedvezményezett helyzet. Na ez Luxemburg számára elég volt arra, ahogy ugye fogalmazott a miniszterelnök pénzügyminiszter, ezzel már haza tud menni Luxemburgba. Én nagyon örültem és büszke is voltam, vagyok erre a megoldásra, mert íme előfordul, hogy sikerül egy ország ellenállását észérvekkel meggyőzni, legyőzni, leküzdeni, és sikerül a közös érdekeket előtérbe állítani, és remélem, hogy minél több ilyen kérdés lesz a jövőben.
Nyilván olyan kérdésekre is választ kell majd adniuk, hogy mitől lesz jobb az élet, például Magyarországon attól, hogy az Európai Unió végre elkezdhet dolgozni egy dokumentum mentén, konkrétan.
Az Európai Unió, amikor elmondtam, hogy mi ma a küldetése, a jobb élet, a nagyobb biztonság, a több szolidaritás és a fenntarthatóság biztosítása, hát ez a 10 millió magyar állampolgárnak az hiszem közvetlen érdekeit szolgálja. És joggal fölvetődik a kérdés, hogy na de mindezt hogyan? És hogyan lehet még ezekkel a globális kihívásokkal is megbirkózni? Hát Magyarországnak nem érdeke, dehogy nem. Hogy az energia ellátás biztonságosabb legyen, hogy a globális felmelegedés lefékeződjön. Igen, és erre szolgálnak a közös stratégiák, olyanok, mint a növekedés, munkahelyteremtés és versenyképesség úgynevezett Lisszaboni stratégiája.
Ami egyszer már azért megbukott, vagy félig sem.
Amelyet azóta átalakítottunk, újraindítottuk, és kevesebb prioritással és nagyobb nemzeti hatáskörrel most sikeresen működik. Számok tömegét lehet idézni, hogy hogy nőtt az elmúlt időszakban. Ennek következtében a versenyképesség, hogyan nőtt a munkahelyek száma, és így tovább, hogyan gyorsult meg a növekedés. Ez egyik, a másik ilyen nagy stratégia, ami nagyon fontos, ez az éghajlatváltozás és az energiapolitika egymással összefüggő, úgynevezett az integrált stratégiája, amely jelent energiahatékonyság növekedést, és ugyanakkor széndioxid és más üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentését, hogy a két legfontosabbat emeljem.
Jó, de ez például az Európai Uniónak.
Eminens magyar érdeke.
Ezt mindenki tudja, de az Európai Uniónak neki kéne állni végre elkészíteni a Nabucco vezetéket, nem? Például.
Igen,
nem nagyon halad
természetesen, amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet az energiaellátást biztonságosabbá tenni, akkor a következő lehetőségekre gondolunk, illetve ezekről beszélünk, és ezek meg is fogalmazódtak ebben a közös stratégiában. Az első, a beszerzési források diverzifikálása.
Ne csak az oroszoktól.
Tétele, hogy ne két-három szállítótól függjön. A második, a szállítási útvonalak diverzifikálása, hogy ne lehessen egy csap elzárásával fenyegetőzni, hogy minél több csővezeték legyen, úgy a földgáz, mint a kőolaj esetében, a Nabucco erről szól, tehát igenis uniós érdek. A harmadik lehetőség a fogyasztás, mondjuk az egységnyi teljesítményre jutó fogyasztás csökkentése, az az energiahatékonyság növelése, nevezhetjük takarékosság növelésének. A negyedik, és itt már a éghajlatváltozásra utalok, az energia, felhasznált energia összetételében a megújuló energiák arányának növelése, a hagyományos, a fosszilis, a széndioxid kibocsátással járó energiafajtákkal szemben.
Például itt az Európai Uniónak lesz akkor a szava, hogy rá tudja venni mondjuk Kínát a kibocsátási kvóták betartására, vagy az Egyesült Államokat? Hát az még igen, nálunk is sokkal nagyobb.
Mikor kiejtette Kína szót, akkor arra gondoltam, hogy hát Egyesült Államokat. Egyesült Államok ugyan nem írta alá a kiotói megállapodást, de már abban, hogy Kiotó lejárta után, ami 2012, Kiotó lejárta után, hogyan korlátozzuk a széndioxid kibocsátást, ebbe az Egyesült Államok már partner.
A bali megállapodást úgy tűnik, hogy aláírta. Egy friss hír szerint most rajta van a kézjegyüket, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Nem tudom, hogy fognak viselkedni.
Én is azt gondolom, hogy mindennek a próbája majd a gyakorlat, de az biztos, hogy például az Egyesült Államokra még visszatérve egy mondattal, hogy egy amerikai elnökválasztás után, tehát főleg, hogyha mondjuk a másik párt adja az elnököt, amire most elég nagy esély látszik, az a párt, amelynek korábbi elnökjelöltje és korábbi alelnöke, ugye Al Gore-ról van szó, a klímaváltozás elleni fellépés legaktívabb harcosa, ezért kapott Nobel-díjat is a közelmúltban.
Ő sem tudja rávenni a 40 kilós amerikai asszonykát, hogy ne V8-as 6 literes motorú jeeppel járjon. Ez lesz a nehéz.
Igen, ez is nehéz, de ez nem csak az amerikaiakat, hanem ez az európai autóipart is érinti. Itt nyilvánvaló, és látom megint csak ugye adózással foglalkozó biztosként, hogy ellentét feszül például olyan autógyárak, mint Audi, ez BMW és más nagy Porsche, mondjuk az az Audi csoporthoz tartozik, tehát a nagy teljesítményű, de nagy fogyasztású kocsikat előállító cégek, és mondjuk a Renault, Citroën, Peugeot, Fiat, ahol viszont a választékban nagyon jelentős súlyt képviselnek a kisfogyasztású és ezért kis széndioxid kibocsátású gépkocsik, ugyanis itt a flottákra vonatkozóan lehet megállapítani egy irányszámot, hogy ezt kell betartani, és amit a Fiat könnyedén be tud tartani, azt a BMW nem valószínű, hogy be tudja tartani. És amikor autóiparról beszélünk, akkor ne csak a tulajdonosok hasznára gondoljunk, hanem gondoljunk a több mint 10 millió munkavállalóra, ennyi munkahelyet biztosít az autóipar Európába, és gondoljunk a körülbelül évente 15 millió gépkocsi vásárlóra, tehát ez már is 25 millió ember, akit érint a gépkocsi ipart érintő bármilyen
változtatás. Attól egy modern világban senkit nem lehet megfosztani, hogyha van pénze, akkor a létező legnagyobb autót vegye meg. Azt lehet, hogy a városokból kitiltják őket, Londonban csinálnak ilyeneket. Szóval milyen eszközei maradnak az uniónak?
Na most pontosan ez az én gondolkodásomnak talán a sarkalatos elem, hogy azt mondom, hogy használjunk többféle eszközt. Tehát az egyik, amiről most szó van, és a bizottság már hozott is egy döntést erről, de a tanács még nem fogadta el, hogy a kibocsátási normákat szigorítjuk meg. Tehát azt mondjuk, hogy egyetlen gépkocsigyár flottájának kibocsátási átlaga sem haladhatja meg a 120 g per kilométer értéket, ebből 130-at el kell érni a technológia módosításával, és 10 g-ot még levenni különböző más eszközökkel. Egyik ilyen eszköz a kibocsátás kereskedelem, a másik az adózás, a gépjármű adózás, hogy a regisztrációs adó mértékében kapjon növekvő súlyt a jelenlegi rendszerhez képest, vagy a éves üzemben tartási adóban, ahol egyik ország a súlyt, másik a lóerő teljesítményt, harmadik a motor űrtartalmát, a köbcentit veszi alapul, a széndioxid kibocsátást is tegyük oda, mint lehetőséget.
Kovács Nesztó, legközelebb innen folytatjuk. Köszönöm szépen.
Köszönöm.